Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 9. szemeszterének 5. előadásán, itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 9. szemeszterében 10 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapján, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót a Szegedi Egyetem című újságban olvashatnak. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján, a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk dr. Rakoncai János a Szegedi Egyetemen 1974-ben szerzett földrajz-földtanszakon diplomát, majd 1985-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán természeti erőforráskutató szakmérnöki másoddiplomát. 1974 és 1987 között az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet alföldi kutatócsoportjánál dolgozott Békés Csabán, majd a Békés megyei önkormányzat tudományos titkára volt. 1995 óta az STE egyetemi docense. 1975-ben egyetemi doktori, 1989-ben kandidátusi címet szerzett. 1997-2003 között az STE-TTK földrajz-földtantanszékcsoport vezetőhelyettese, majd vezetője, 2008-2011 között a Környezettudományi Intézet igazgatója volt. Társadalmi megbízásként 1995 óta a Nagyalföld Alapítvány igazgatója. 2008-2011 között a Körösmaros Nemzeti Park tanácsának elnöke, a SZAB Földrajzi Munkabizottság elnöke, majd 2011 óta a Föld- és Környezettudományi Szakbizottság titkára. Oktatási területe főként a környezetvédelem és a hidrológia. Főkutatási területei az antropogén hatások környezeti hatásai, környezeti vonatkozásai, árvizek és belvizek földrajzi vonatkozásai, a klímaváltozás hazai következményei. Ez utóbbi területen vezetésével jelentős hazai kutatóműhely jött létre Szegeden. 2 önálló könyv és mintegy 20 könyvszerkesztés fűződik nevéhez. Több mint 100 szakcikk szerzője, vezetésével 5-en szereztek PhD fokozatot. Széchenyi professzori ösztöndíjas, kiemelkedő oktatási tevékenységéért, felsőoktatásért emlékplakett miniszteri kitüntetésben részesült. Felkérem dr. Rakoncai János docens urat, tartsa meg előadását.
Tisztelt hallgatóság! A mai téma, amiről beszélni szeretnék, egy olyan, amiről mindenki tud, mindenkinek megvan a véleménye. Én abban bízom, hogy az előadás végén egy picit árnyaltabb lesz a véleményük, mint amit eddig gondoltak. Nincsenek prekoncepcióim, de én azt gondolom, hogy nagyjából, amit egy átlag polgár tudhat a globális klímaváltozásról, az körülbelül annyi, hogy van melegedés, mert ez jön a vízcsapból is. Van ezen kívül egyre szélsőségesebb időjárás, amiben benne vannak a viharok, a sok csapadék, a kevés csapadék és egyebek. És minden olyan éghajlati esemény, amire nem tudunk magyarázatot, arra azt mondjuk, korábban azt mondtuk, hogy az El Niño, az utóbbi időben azt szoktuk mondani, hogy a globális klímaváltozásnak a hatása. Egy aktuális cikket tettem föl, ugye ez már 10 napos, de ha valaki az internetet nyomon követi, minden héten van legalább egy-két olyan hír, ami a globális klímaváltozáshoz kötődik. Itt például ez az idézet, amit kiemeltem az egyik hírportálról, ugye arról szól, hogy a Csendes-óceánban lévő egyik sziget az éppen földterületet igyekszik venni másút, mert előbb-utóbb a tengerszint változása elönti az országokat. Most csak annyit tennék hozzá, ez vélhetően így van, ez is egy olyan féligasság. Miután az elmúlt 100 évben körülbelül 20 cm-t emelkedett a világtenger szintje, vélhetően nem az egyedüli ok ez, hogy itt változtatni kell. Egy tegnapi hírt szeretnék bemutatni. Van egy világkonferencia jelenleg is, ami a klímaváltozással foglalkozik, és megállapították, hogy sajnos a klímaváltozással kapcsolatos előrejelzésekben a rosszabbik forgatókönyv van kialakulóban, tehát egyre inkább közelebb vagyunk ahhoz az időponthoz, amikor nagyon nehéz lesz az embernek beleavatkodni abba a folyamatba, amit maga billentett egy kicsit tovább. Egy emlékeztető 2006-ból, a fiatalok nem tudom, hogy mennyire emlékeznek rá, talán az idősebbek igen, augusztus 20-án szerveztek egy tűzijátékot, mint minden évben, ami egy váratlan látogató is megtisztelt, egy zivatar, aminek következtében 5 halálos áldozat, sok sebesült, óriási kár, és gyakorlatilag a tűzijáték félbeszakadása következett be. Ez is egy olyan esemény, amit sokan a klímaváltozás szélsőségei közé sorolnak. Én úgy félve jegyzem meg, hogy ez arra jó volt, hogy a politikusokat sikerüljön rádöbbenteni, a klímaváltozás igazán komolyan veendő dolog. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ha ez a vihar 2 órával később, 30 kilométerrel odébb történik, akkor semmi különleges dolog nem történt volna. Én ezt az eseményt nem sorolnám a klímaváltozásnak a konkrét következményei közé. Lehet, hogy az volt, lehet, hogy nem. Máskor is voltak viharok, egyéb viharok. Ami az érdekes volt, hogy a következő évben is majdnem kísértetiesen ugyanez a augusztus 20-ai vihar megjelent. A harmadik kiemelés, ami január elejé hír, amikor már voltak tavalyról adataink, hogy az évszázad legszárazabb éve volt a tavalyi, majd fogok az előadásban mutatni adatokat, hogy a tavaly előtti meg az elmúlt 150 évnek a legnedvesebb éve volt, tehát nagyon furcsa szélsőségeket produkál az élet. Ez vélhetően már része annak a folyamatnak, ami tényleg azt mondhatunk, hogy a globális klímaváltozásnak egyfajta szélsőségesség a következménye. Egy picit tekintsünk vissza, hogy mit is tudunk a Föld klímájáról. Be kell vallanom, hogy a klímaváltozással kapcsolatos hazai kutatásokat, ha megnézzük, hogy kik foglalkoznak vele, természetes, hogy a meteorológusok akik legtöbbet, és ezen kívül az agrár ágazat, amelyik mint gazdálkodó egység leginkább érintett vele, tehát ha megnézzük a publikációkat, akkor ez a terület van leginkább érintve. Nyilván a klimatikus oldalról próbálom én is fölvezetni az előadásomat. Én bízom benne, hogy azért a meteorológusok és az agrárosokon kívül más tudomány, többek között a földrajznak egy barátja, a tájökológia is tud olyanokat hozzátenni, amivel egyébként nem nagyon számolnak, tehát olyan összefüggéseket remélek én bemutatni itt, hogy egy picit lássuk komplexebben a lezajló folyamatokat. Ha megnézzük ezt az ábrát, ez visszatekintve mutatná az elmúlt 100 millió évnek a hőmérsékleti változásait. Egy kicsit a cseles az ábra, ahogy minél távolabbra megyünk, annál jobban össze van tolva. Ha a skálát megnézik, ebből két dolog látszik. Az, hogy a Földünk éghajlatában sokkal melegebb és sokkal hidegebb időszakok is voltak, mint amit jelenleg látunk. Tehát itt, ha visszamegyünk egy 6000 évvel ezelőtt, volt az elmúlt időszaknak az úgynevezett klíma optimuma, és ha visszamegyünk még 120 ezer évet, akkor meg 2 fokkal melegebb volt. A klíma optimum idején körülbelül 1 fokkal volt melegebb, mint most földi átlagban, 120 ezer évvel ezelőtt meg körülbelül 2 fokkal, de visszanézzünk néhány 10 000 évvel ezelőtt, meg 6-8 fokkal hidegebb volt. Tehát amikor itt különböző változásokról beszélünk, hogy egyik évről a másikra változik 1/10, vagy 100 év alatt 6/10 a földi hőmérséklet, nem kell azt gondolni, hogy ez egy olyan dolog, ami egyszeri és megismételhetetlen. Ez arra jó, az ilyen ábra, amit a sok tudós csapat rakott össze, hogy tudjuk, hogy akkor mi történt, és ha tudjuk, hogy akkor milyen viszonyok voltak, talán elgondolkodunk azon, hogy kell-e nekünk oda eljutni. Az más kérdés, hogy mit tudunk befolyásolni a klímán, hogyha elolvasták az apró kis megjegyzéseket ott, tehát hogyha itt a nagy klímaeseményeknek a hátterében lévő csillagászati folyamatoknak a változásait nézzük, akkor az elmúlt néhány ezer évben folyamatos lehűlés volt tapasztalható, És gyakorlatilag, hogyha nem lenne az emberi tevékenység által generált, vagy jelentős részben az emberi tevékenység által is generált globális fölmelegedés, akkor egy lehűlési időszak felé haladnánk. Most a nagy kérdés, a következő időszakban az antropogén hatások, vagy a természeti hatások hogy boldogulnak egymással. Egy picit időben közelebb jöve, a felső ábrán azt láthatjuk, hogy az elmúlt 1000 évben Európának az éghajlati viszonyai hogyan alakultak, és abban sárgával bejeleltem egy Magyarországra, Kelet-Európára érvényes adatokat. Azt látszik, hogy egy szűkebb területre vonatkozó adat nagyobb változékonyságot mutat, csak arra hívnám fel a figyelmüket, hogy miért van így. Álljanak össze 5-en, és akkor nézzék meg, milyen a tanulmányi átlaguk. Ha összeállnak 100-an, sokkal kiegyenlítettebb lesz, mint hogyha meg 2-en, akkor akár 5-ös, meg akár sokkal gyengébb jegy is összejöhet. Tehát minél szűkebb területet nézünk, annál jelentősebb változékonyság figyelhető meg, és a főiskolai karnak az egyik oktatójának az ábráját mutatnám be alulról, hogy ennek többek között milyen következménye van Magyarország területén, a Balatonnak a vízszint változásai hogyan zajlottak, úgy zárójelbe persze meg kell jegyezni, hogy ezekben a vízszint változásokban az emberi tevékenység is itt-ott besegített, török világban, hogy emelkedjen a Balaton vízszintje, máskor meg lecsapolás. Tehát jelentős következményei voltak a korábbi klímaváltozásnak is. Újra egy kitekintést a Föld egészére, de időben megint közelebb haladva, az elmúlt jó 150 évre állították össze Földünk hőmérsékleti átlagait sorrendben. Tehát a legmelegebb év van elől, és a hidegebbek hátrafelé haladva. Ha megnézik, az utóbbi 10-20 évnek az adatai vezetnek ezen a listán. Annyi, hogy ezen a 2011-es adat nincs még rajta, az valahol a 10.-11. hely táján lenne, tehát az is belefér oda az élbolyba. Lehetne sokat róla beszélni, de miután az előadásom témája inkább magyar vonatkozások, nem beszélnék hosszan róla. Annyit még, hogy ha 10 évenként összegezzük a változásokat, amiket tehát mind a két adat egyébként a meteorológiai világszervezettől származik, föltűnik, hogy bizony az utóbbi időszakban egyre melegebb és melegebb van. Tehát ez én azt gondolom világviszonylatban azt mutatja, hogyha a szűkebb időszakunkat, tehát az elmúlt 100 évet, másfél 100 évet nézzük, egyre melegedő hőmérséklet figyelhető meg világszerte. Ezeken az adatsorokon lehet még tovább érdekességeket kihozni. A felső kis ábra az nagyjából a trendet mutatná, van ugye mint kis változás. A középső, tehát a jobboldali ábra az azt mutatná, hogy több módon gyűjtik vagy határozzák meg a Föld átlaghőmérsékletet egy-egy évre. Ott a jelmagyarázatban ott vannak, hogy melyik szervezethez kötődik. És látszanának valahogy ez a különböző színek, az biztos, hogy nem pont együtt mennek, de nagyjából együtt haladnak, tehát nem fedik egymást, de nagy különbség nincs. Ezt azért mondom, mert időnként fölvetődik az, hogy na most például a 2010-es év volt a legmelegebb vég, vagy a 1998-as, és akkor még ott van egy harmadik is az előbb mutatott toplistán. Nincs nagy jelentősége, itt a trendeket nézni az az izgalmas, és az igazi izgalmas az a színes ábra ott alól. Ha 150 évre nézzük meg a hőmérsékleti trendet, akkor ez a piros görbe jön ki, ha 100 évre ez a kék, ha 50 évre ez a narancssárga, ha 25-re ez a citromsárga. Mi tűnik ebből föl? Az, hogy egyre gyorsabban melegszik a Földön a fölmelegedési folyamat. Tehát ez azért elgondolkodtató, hogy ez biztos, hogy jó-e nekünk. A klímaváltozással éghajlati modellezők foglalkoznak, sok szervezet, sokfajta modell, nem egyszerű a feladatuk, és természetesen az eredmények is elég különbözők. Az IPCC-nek egy, tehát ez a nemzetközi klímaváltozással foglalkozó szervezet, sok-sok tudós adja össze a szellemi hozadékát, vagy hozományát ebbe a programban. Az látszik, hogy a következő évtizedekben, vagy akár a század végéig egyre melegedő klímával számolnak, bármilyen úgynevezett klímaforgatókönyvet is néznek. Az a három ábra sor, az különböző mennyiségű üvegházgáz, hogy mennyi lesz majd széndioxid elsősorban a légkörben, ezekkel számolnak. Meg kell mondanom, hogy amit jelenleg tud, a jelenlegi széndioxid mennyiség ez alatt van, de ha visszatekintünk, az elmúlt 50 évben körülbelül egyharmaddal nőtt a légkörben a széndioxid mennyisége, elsősorban az emberi tevékenység, és ezen belül is az energiahordozók elégetése során jut ez a légkörbe. Mi a következmény, amit itt látunk az ábrán, hogy bármelyik forgatókönyvvel is egyre melegedőbb éghajlat látszik, ez persze a Föld különböző részein differenciált. A klímának ugye egyik eleme a hőmérséklet, a másik, amit mindenki érzékel, a csapadék. A csapadékkal kapcsolatosan az a tapasztalatunk, hogyha az elmúlt jó 100 évet nézzük, már messze nem ilyen egységes a kép. Vannak olyan területek, ahol jelentős csapadéktöblet van, máshogy jelentős csapadékhiány. Ez az ábra százalékosan mutatja a változásokat, amelyek azért kicsit csalósak, például Ausztráliában ugye nagy kék pöttyök vannak, hogy mennyivel több a csapadék, de a kevesebb csapadéknak azért tehát kisebb változás is ad ilyen százalékokat, nagyobb százalékokat. Ugyanez a Szahara esetében az ellenkező változás, tehát a Szahel-övezetben jelentős csapadékcsökkenés volt. Magyarország azon a zónán van, ahol az elmúlt 100 évben, majd mindjárt látunk részletesebb adatokat, egy kissé csökkenő csapadékmennyiség van. És akkor lépjünk közelebb, most már Magyarországra. Először ezt a két éghajlati elemet tekintsük át. Mit tudunk Magyarország hőmérsékleti viszonyairól? Azt, hogy ha bő száz évre megnézzük visszamenőleg, amióta van már elég éghajlati adatot szolgáltató állomásunk, körülbelül egy fokkal emelkedett a hőmérséklet Magyarországon. Ha az utóbbi 10 évet nézzük, akkor meg föltűnik, hogy minthogyha itt is jelentősebb változás lenne, hisz az elmúlt 10 évben a 30 éves átlaghoz viszonyítva, az 1970-2000-es év átlagához viszonyítva, csak egy év volt, ami alatta volt, az összes többi fölötte, és általában jelentősen fölötte. Tehát ez azt jelenti, hogy itt egyre melegedőbb klíma van, tehát ez megfelel a világtrendnek, nagyjából ugyanennyi, ami a világban lezajlik. Mit tudunk a csapadékról? Na hát ez a csapadék, ez az, ami föladja mindenkinek a leckét. Ugye eddig is tudtuk, hogy a csapadék a szélsőséges Magyarország mérsékelt égőben lévén különösen szélsőséges csapadékú, de hát ez az utóbbi 2-3 év ez rátett az eddigi szélsőségekre. Ha eltekintünk ettől a legutóbbi évektől, akkor nagyjából azt lehet mondani, hogy az Excel ugye mindent megrajzol, az ingadozásokat úgy nagyjából figyelembe véve is, csökkenő csapadék van Magyarországon. Azt mondtuk, én is azt mondtam körülbelül 3-4 évvel ezelőtt még, hogy egy 60-80 mm-rel csökkent Magyarországon 100 év alatt az éves csapadékmennyiség. Hát ez a két év, ami föladta a leckét, ugye az egyik egy nagyon nedves év volt, akkor minden korábbit meghaladó csapadékkal, majd jött egy következő, ami meg gyakorlatilag az egyik legszárazabb év volt. Hogy mennyire jelentős változások vannak, három ábrát szeretnék bemutatni. Az, hogy különböző a színezés, ezt elnézést kérek, különböző helyekről tudja az ember összeszedni. A bal felső ábrán 30 éves csapadék átlagot látunk. Nagyjából ezt tanulták önök is, legkevesebb csapadék az Alföldön, legtöbb az pedig Nyugat-Magyarországon figyelhető meg. Ha megnézik a skálát, nem egyszerű látni, mert elég kicsi az ábra, akkor körülbelül az látszik, hogy 450 mm-től elmegy 850 mm-ig ez a skála. Ha megnézzük a 2010-es évet, ami rendkívüli volt, a skála 800 mm-től kezdődik, és 1500 fölött van, és arra hívnám fel a figyelmet, hogy egy picit más az eloszlás is. Nyugat-Magyarországon jóval kevesebb csapadék volt, mint az Alföldön. És ha megnézzük a 2011-es évet, megint érdemes lenne a skálát nézni, ami 300-tól 600 valameddig tart. Tehát még szinte össze se érnek a skálák. A szélsőségeket én oda leírtam. Tehát 2010-ben a legkevesebb csapadék az 644 mm volt egy helyen, egy másik helyen a legtöbb, ez a kékes volt, 1517 mm, és a területi átlag Magyarországra vonatkoztatva 938 mm. Szegeden a 2011-es adatok ugyanúgy ott vannak, tehát látjuk, hogy több mint felére csökkent a következő évi csapadék. Nagyon érdekes egyébként, 1999-2000 volt egy ilyen ikerévpár, ahol a 99 volt a nedves, 2000 a száraz, és ebben az időszakban volt máig érvényes magyarországi legkevesebb csapadék Szegeden 203 mm volt. Nagyon érdekes, hogy amikor ilyen kevés a csapadék, akkor azt szokták mondani, hogy sivatagosodás van Magyarországon, főként a homokvidékeknél, hogy sivatagosodik a Duna-Tisza közé homokhátság. Csak annyit tennék hozzá, hogy a sivatagnak a definíciója a egyik része az, hogy azt tekintjük egy területet sivatagnak, ahol a sok éves csapadék átlag 200 mm alatt van. Ilyen Magyarországon nem volt. Szélsőséges esetben ugye egy-egy évben előfordul ilyen, de általában azt mondhatjuk, hogy olyan 550 milliméter, 600 milliméter körül van a magyar csapadék átlag, tehát messze nem beszélhetünk sivatagosodásról, beszélhetünk viszont egy olyan fogalomról, amit a helyesírási ellenőrző programok nehezen fogadnak el, hogy szárazodás. Hát ezt találtuk ki annak idején, mert ez azt mutatja, hogy igen, egyre kevesebb a csapadék, de hát azért nem a sivatagi területen vagyunk. Két évnek az átlagtól való eltérését mutatnám, a 2010-es és a 2011-es évet, mindenhol azt látszik, hogy jelentősen eltértek az átlagtól, és ez különösen a 2010-es évnél volt elszomorító, amikor a belvíz védekezés során azt gondolták, hogy na hát majd a nyári időszakban, amikor már nagyobb a párolgás, akkor egy picit levegőhöz jutunk, de hát látjuk, folyamatosan akkor is sok éves átlag fölötti csapadékok voltak, tehát nem nagyon lehetett ebben változást remélni. Most ezek után mit tudnak mondani az éghajlatkutatók? Megpróbálnak valamilyen trendeket kihozni, és két évre vonatkozó trendet emeltem ki az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapjáról, akit érdekel, érdemes ezt bogarászni. 1999-ben, amikor még nem volt se nagy szárazság, se nagy nedvesség, megállapították, hogy itt a trend megfelel, hogy van egyfajta csökkenő csapadéktrend. Majd 2010-es év után kénytelenek voltak azt mondani, hogy hát minthogyha az utóbbi időszakban már inkább emelkedés lenne, és nem csökkenés. Igaz, hogy hosszú távon csökkenés. Hát ezek után 2011-ről meg, ha megnézzük, már nem nagyon mernek trendekről beszélni, és akkor itt jön el, én azt gondolom, annak a tudománynak a szerepe, amit én is képviselek, jó, ha az éghajlatkutatók nehezen mondanak trendeket a csapadékra vonatkozóan, akkor próbáljuk mi olyan mutatókat találni, ami mégis mond arról valamit, hogy most ebben a nagy cikcakban, hogy egyik évben nő a csapadék, a másikban csökken, lehet-e valami okosat mondani. Tehát a mi feladatunk, én azt gondolom az, hogy megfeleljünk annak, hogy próbáljunk olyan jelenségeket találni, ami mérhető, objektív, netán még trendet is mutat, és ez az, amit én úgy gondolom, hogy a földrajztudomány, a tájékológia prezentálni tud. Különböző olyan területeket mutatnék, amelyek azt bizonyítják, hogy Magyarország egyes részein, és itt nagyon fontos kiemelni, hogy nem mindenütt, tehát ahogy a múltban is, jelenleg is, nem ugyanúgy érinti még ezt a kis országot se a klímaváltozás, de vannak olyan területek, ahol jól meg lehet fogni a klímaváltozásnak a trendjét. Az egyik ilyen jelenség, amivel meg lehet fogni, ez a talajvízszint változás. A talajvízszint változást Magyarországon van több ezer, ilyen 2000 körüli talajvízkút, aminek az észlelése lehetővé teszi, hogy hosszú időszakra visszamenőleg nyomon kövessük Magyarországon a talajvízszinteket, és a Duna-Tisza közi hátságot látnánk az ábrán, és két Duna-Tisza közi hátságról származó kútnak az adatait mutatnám be. Az egyik azt mutatja, hogy a tartósan száraz időszakban, az előbb nem hívtam fel a figyelmet, 1970 és 1990-es évek közepéig tartósan csapadékszegény volt az időszak, tehát ebben az időszakban megfigyelhető, hogy azokon a területeken, ahol a talajvíz csak csapadékból táplálkozott, tehát nem voltak vízfolyások a környezetükben, ez a Duna-Tisza közi hátság, ugye ott nem mennek keresztül folyók, elég magas, ki is emelkedik, tehát ezeken a területeken megfigyelhető a talajvíznek a tartós csökkenése, attól függ, hogy hol vagyunk, és vannak olyan, amikor a nedvesebb időszakban az is látszik, hogy azért elkezd a talajvíz növekedni. Mégis van egyfajta trend. Amikor én elkezdtem a 90-es évek végén először foglalkozni ezzel a témával, amire egyébként vizesek, természetvédők a 90-es évek elején már fölhívták a figyelmet, hogy itt valami nincs rendben, akkor nekem az tűnt föl, hogy a talajvízszint változás az nagyon jól összefügg a tengerszint feletti magassággal. Ha lehetne látni rendesen azokat a számokat, hogy milyen magasan van három talajvízkút, ez 100 méter közelében, ez 115 méter körül, ez meg 140 méter közelében van, Kiskumma és a Szank és Borota településeken vannak ezek a kutak. Az látszik, hogy minél magasabbra megyünk, annál egyértelműbb a talajvízszintnek a tendenciózus csökkenése, és ez arra mindenféleképpen jó volt, hogy az ember elgondolkozzon, hogy itt valami egyéb hatás, tehát trendszerű hatás dolgozik, mégpedig az, hogy a csapadékhiány miatt megfigyelhető a Duna-Tisza közi hátság alatti talajvízszintnek a folyamatos kiürülése. Ezt nagyjából, ha önök modellezni akarják, képzeljék azt el, csináljanak pudingot egy pohárba, fordítsák ki egy tányérra, és várják szép lassan, hogy mi történik vele. Ha nincs fölülről pótlás, akkor előbb-utóbb ugye az egész úgy szét fog laposodni, de mindig azért a központi rész egy kicsit magasabb lesz. Tehát ilyenfajta talajvíz kiürülés figyelhető meg a Duna-Tisza közi hátságon is. De a talajvíz cseh egy csoda dolog. Ha az ország más részén megfigyelünk talajvíz szinteket, hát van ilyen adat, ez is a Duna-Tisza közén van, és érdekes módon ez nem akar csökkenni. Ennek a magyarázata az, hogy ezt a kutat időnként a mélybe a Duna áradása megemeli. Tehát itt, ami szaggatott vonal be van húzva, azok a Duna nagyvizeinek a hatása, tehát nem tud lefele menni, mert egy ideig, ha megy is lefele egy-két száraz évben, egy-egy nagy dunai árvíz kapcsán csordul ez a pohár. Van ilyen kút is, talajvízkút, Tiszafüred környékén, itt mi történt? Elkészült a Tisza-tó, onnantól kezdve a tónak a hatása gyakorlatilag a talajvízben úgy mutatkozik meg, hogy nem csökken, nem nagyon emelkedik. Meg van ilyen kút is, hogy inkább emelkedik, de mutatja az évi változást. Itt meg az történt, hogy a település körbevette ezt a kutat, és bizony ott a településen elszivárgó szennyvizek, azok pótolják a csökkenő csapadékot. Tehát ez arra mutatna, hogy a talajvíz változással kapcsolatosan nagyon meg kell nézni, hogy hol vagyunk, és meg kell magyarázni, vagy meg kell érteni, hogy melyik területen miért, hogyan változik a talajvízszint. A Duna-Tisza közi hátság Magyarországnak tipikus állatorvosi lova, erről az elmúlt 10 évben rengeteg térképet készítettünk, geoinformatikai kiértékelést a kollégákkal. Mi látszik? Az, hogy a Duna-Tisza közi hátság az előbb elmondottaknak megfelelően száraz időszakokban egyre inkább ürül kifele, aminek az a következménye, hogy bizony itt jelentős vízhiány tapasztalható, és mi geoinformatikai módszerekkel azt is meghatároztuk, hogy körülbelül mennyi víz hiányzik innen a hátságról, és a szárazabb évekbe kijött az, hogy körülbelül 5 milliárd köbméter. Ezt meg ha összehasonlítjuk abból, hogy Magyarországnak majdnem ennyi az teljes évi felhasználása, akkor tényleg azt kell mondani, hogy ez egy nagyon jogos probléma, tehát ez nem lehet figyelmen kívül hagyni. És ami föltűnhet, hogy még nedvesebb években is vannak olyan területek, ahol jelentősen elmarad a sok éves átlagtól a talajvíz szint. Tehát sajnos azt kell mondanom, beigazolódott azt, amit már 2000-2001 táján leírtam, hogy van egy 1500 négyzetkilométer a Duna-Tisza közén, ahol nem látszódik az, hogy ez a talajvízhiány pótlódni tudna, ezt a 2010-es nagyon nedves év se tudta bepótolni. Három talajvíz térképet mutatnék, hogy azért ez se olyan egyszerű. Néhány évvel ezelőtt egy névelt professzor úr megkérdezte tőlem, hogy János, hogy van ez? Ti arról beszéltek, hogy itt a Duna-Tisza közén csökken a talajvíz, miközben van egy olyan atlasz, amiben ez a térkép van benne, Duna-Tisza közén csökken, a másik részeken többek között a Nagykunság vidékén megnő. Hát erre mondtam azt, hogy ja igen, ettől függetlenül ez igaz, amit mondtam, csak ezeken a területeken itt az elmúlt 50 évben jelentős beavatkozások voltak. Keleti főcsatorna, nyugati főcsatorna, jássági főcsatorna, nagykunsági főcsatornák is ebből öntöznek. Tehát itt száraz időszakokban is lehetőség van a pótlásra, tehát nem kell meglepődni azon, hogy itt nem lefele megy a talajvíz, hanem a fokozott öntözés hatására inkább fölfele. De itt a két szélsőséges év, 2009 és 2010 végén, mi látszik, teljesen átalakult a talajvíz hiány, de ott vannak azok a pöttyök, amiket én mondtam, tehát ez az 1500 négyzetkilométer még egy ilyen 2010-es sok csapadékú időszakban sem szűnt meg, hogy ez mennyire így van. Ugyanazon a napon készítettem néhány felvételt, 2010. június 3-a. Ha valaki Mórahalom felé járt abban az időben, etán onnan jár be, az 55-ös úton a belvíz átfolyásokat produkált, itt a kamion jól mutatja. Ugyanezen a napon fölmentünk a Duna-Tisza közi hátságnak a magasabb részére, a nagy kutak, egykori csordakutak teljesen szárazak, az a csatorna, ami a vizet lenne hivatott elvezetni, teljesen száraz, csak ott az úton, ahol a gépkocsik leverték, és a csapadék összetudott gyűlni, ott van víz, de a csatornában egy csepp nincs, úgyhogy el is van gátolva, tehát ha lett volna benne, visszatartották volna. Tehát ugyanazon a nap látszik az a szélsőség, hogy miközben a Duna-Tisza közi hátság peremi részein a belvíztől szenvedtek a gazdák, nekem nagyon kellemetlen volt, hogy Mórahalomra kellett ekkor előadást mennem tartani a szárazodás belvíz ügyről, és azért vittem a képeket, hogy uraim, higgyék el, hogy miközben önök védekeznek, innen 50 kilométerre a táj, mintha nem venne tudomást erről a plusz vízről. Tehát azt látjuk, hogy a talajvíz egy olyan indikátor, ami mutatja a változásokat. A következő ilyen indikátor a talaj. Tehát, ha tartósan csökken a talajvíz szintje, a talajban lévő sóknak a mozgása megváltozik, és higgyék el, ezeket a képeket nagyjából ugyanott készítettem, a két felvétel készítések között van 21 néhány év. 70-es évek közepén Vaxik egy akkor védelem alá tervezett területen végeztünk vizsgálatokat, majd ugyanott a 2000-es évek elején teljesen besztyeppesedett a terület. Mi történt itt? Ha nem én készítettem volna a felvételeket, azt mondanám, hogy ezt nem hiszem el, de ez valós. Szerencsére annak idején itt biológusokkal vegetációtérképezést végeztünk. Talajmintavételt gyűjtöttem, csak nem tudtam, hogy erre még szükségem lesz, úgyhogy csak 30 centig gyűjtöttem mintákat. De a következmény látszik, hogy ez alatt a 25-30 év alatt ezen a területen a só összetétel megváltozott a talajba, a nátrium só mélyebbre ment, miközben változásnak lett egy olyan következménye, hogy egyre több humusz lett a talajban, és ennek következtében ugye megváltozott rajta a növényzet, amiről majd később beszélni fogok. Kicsit bővebben beszélnék, tehát ezeket a talajváltozásokat, ezt több területen mérni tudjuk. Sajnos kevés olyan kontrollterület van, ami a szárazabb időszakban készült, és megbízható, meg most összetudjuk hasonlítani. Növényzet is reagál ám a változásokra, amit önök bizonyára tudnak, az egyik ilyen, a fáknak az évgyűrűje attól függ, hogy milyen a csapadék. Hát ezt mi 2008-ban fényképeztük a Dunatiszaközi hátságon, a megélhetési bűnözésnek köszönhetően, ez egy 50 éves akác, és lehet rajta látni az évgyűrűknek a változásait. Különböző trükkökhöz folyamodtunk, szerencsére ma már vannak olyan technikák, csak ki kell találni, hogy hogyan lehet őket beszédre bírni. Többek között műholdas felvételek alapján a biomassa változásokat tudjuk nyomon követni. Ez azt jelenti, hogy vegetációs indexeket számolnak ma már a világban bevett módon, különböző vegetációs indexek, a biomasszának a intenzitására, és a csapadékkal együtt vizsgáltuk, és tessék megnézni, a csapadék hatására ide-oda változnak ezek a növényzeti aktivitások, és csináltunk olyan területet is, ez olyan a baloldali, az olyan helyen van, ahol csak csapadéktól függ, ma már tudjuk, csak csapadéktól függ a fáknak a fejlődése, és olyan helyen is, ahol a fák lába a vízbe áll, az a Gemenci erdő, ahol vagy kijönt a Duna, vagy a talajban, a kavics rétegen keresztül folyamatosan a fák vízpótláshoz jutnak. Tehát ott az látszik, hogy nagyon nem nagyon függ attól, hogy milyen a csapadék, attól függ, süt a nap, meleg van, akkor nőnek a fák, tehát kellő vegetációs aktivitás van. Hát így néz ki egy ilyen vegetációs index változás, csak ezeket kell valami módon ezekkel a diagramokká átalakítani, és akkor eljutunk oda, hogy megpróbáltunk összefüggést találni a csapadék mennyiségek és a biomassa között, és rájöttünk, hogy azokon a területeken, ahol magasabban van a növényzet, elsősorban az erdőállomány alkalmas ennek a vizsgálatára, nagyon szoros kapcsolat a napi csapadék, de ez a napi csapadék a vegetációs időszaknak a csapadéka, tehát a harmadik, negyedik, ötödik, hatodik hó, annál a csapadékával vannak szorosabb kapcsolatban, és a téli csapadékkal, amikor pedig normálisan a talajvíz készletek föl szoktak töltődni, és nagyon jelentős szerepe van egyébként a növényzet fejlődésében a talajvíz, mennyi csapadékot kap a téli időszakban, avval már nincs összefüggésben. Csináltunk kontrollvizsgálatokat, az a kis alsó táblázat mutatja, ami már alacsonyabb részen van, és ott látszik, hogy ott már a vegetáció mennyisége, tehát az a biomassa, hosszabb időszakkal, tehát a téli időszaknak a csapadékával is összefügg, különböző erdőkkel tudtunk dolgozni, elsősorban akácfenyő, ami nagyobb mennyiségben itt rendelkezésre áll. És ezek után megpróbáltam egy csapadék függő sort összeállítani a vegetációval kapcsolatosan, hogy hogyan lehet kimutatni, vagy hogyan reagál a vegetáció a változó csapadékra. Több fokozat lesz. Az egyik ilyen, amikor alig van változás, tehát amikor csak ez a szélsőséges ingás van, ezt még nem is mondanám klímaváltozásnak, ennek a következménye az, amit mindenki tud, jobb években nagyobb a termés, rosszabb években kisebb. Tehát ezt mi biomassa változásokkal egy picit meg tudjuk fogni, de trendekről itt még nem beszélnék. A következő időszak, amikor már tartósabb változásokat tudunk kimutatni, mint az előbb a biomassa alapján mutattuk, tehát ezt, hogyha önök kimennek, az erdőn még semmit nem látnak. Nem tudják összehasonlítani, hogy egyik évben mennyi levél volt a fán, vagy milyen annak az aktivitása. Ezt az űrfelvételek alapján már a biomassa monitoringgal mi nyomon tudjuk követni. De hogy más területet mondjak, tehát Ha tartósabb a változás, akkor, hogy az előbb a talajváltozásnál mutattam, elindul a sómozgás. Ennek következtében meg a növények mocorognak, egyiknek másiknak már nem jó az életfeltétel, és többek között a 90-es évek végén elhangzott egy ilyen hír, különböző hírportálokon, hogy a Magyar Gyógynövény Gyűjtők Szövetségének az elnöke azt mondta, hogy jelentősen visszaesett az utóbbi években a kamilla begyűjtése, és ez avval van összefüggésben, hogy az APEC jobban rászállt ezekre a kisgyűjtőkre, tehát megnézik a számlaadási kötelezettséget. Eszébe nem jutott, hogy ez nem azért van, hanem azért, mert elértük ezt a fokozatot, és a kamilla is szereti a sót, hogyha a só elkezd lemenni, akkor kevesebb a kamilla állomány. Ez egy kiragadott példa. Ha hatás fokozódik, tehát tartósabb a csapadékcsökkenés, akkor megfigyelhető, mint itt, ez nem saját kutatás, a erdészeknek a kutatása, Bükk, Síkfőkút környéken, hogy elkezd változni az erdőnek az összetétele. Nem mennék bele a részletekbe, látják a változásokat, tehát a bükkösök helyét átveszik a gyertyánosok, juharosok, nyomulnak. Mert a bükkösöknek már, vagy itt pontosabban a tölgyeknek már nem ízlik annyira a klimatikus feltétel. Ha elmegyünk a gyepre, és ez a mi szabadkígyósi mintaterületünk, a 1980-as vegetáció felvétel kapcsán azt láttuk, hogy ott vannak a sótűrő fajok, kevésbé sótűrők és a sókedvelők egymás mellett. A sókedvelő lenne a kék. Itt a baloldali részen a fajoknak az arányát látjuk, de ennél érdekesebb a fajoknak az elterjedtsége. Tehát amíg sós volt a felszín, tehát a korábbi időszakban mutatott, tehát majdnem vakszikes terület volt, addig a sókedvelők voltak túlsúlyba, majd a klímaváltozás következtében lejjebb ment a talajvízszint, kezdett a só fogyni, folyamatosan a só kerülő fajok kerültek előtérbe, és 2009-ben látjuk, hogy ugyan mind a három ott van faj számban, de borítottságban már gyakorlatilag csak a só kerülők vannak, tehát ezért látjuk azt, hogy ilyen sztyep jellegű terület alakult ki. Amiért ezeket a képeket bemutattam, ezeket a karókat a 70-es évek végén tettük ki. Tehát ugyanonnan történt a mérés, talajváltozásokat is, biomasszafelvétel, tehát nem lehet azt mondani, hogy csúsztatunk. Tehát itt ez igaz, hogy az utóbbi időben egyre inkább fogynak a karók. Ha még jelentősebb változás van, és nagyobb asszociációk vannak együtt, akkor azt lehet mondani, hogy ezek együtt úgy szépen odébb vonulnak, tehát ahogy annak idején a régebbi időszakban az erdők ide-oda vonulgattak a nagy földrajzi zónák között, hogy ahogy változott a hőmérsékleti viszony, vagy ha valaki elmegy a magas hegyekbe, és ott van, hogy fenyves, törpefenyő gyepek, tehát a klímaváltozás hatására ezek is mennek lejjebb, följebb. Itt a síkvidéken is ezek az állományok mozognak ám ide-oda. Itt például azt látjuk, hogy egy láp mit tudott csinálni, menekül, és a csatornában talált még átmenetileg magának egy kis helyet. Ezekről ilyen térképeket lehet készíteni, időbeli változásokról, de ehhez mi kell? Ott kell lenni a terepen, illetve a régi térképeket föl kell használni, régi információkat. Ha még további változásokat tapasztalunk, ez például ez a nagy szélsőség, mint ami volt 99-2000, 2010-2011, akkor előállhat olyan helyzet, hogy a növényzet, például egy fa, nem bírja el ezt a nagy szélsőséget. Én konkrétan tapasztaltam, hogy elültettem valamikor a 90-es évek elején több kajszibarackost, ezek szépen nőttek, teremtek, majd 99-ben a belvíz kapcsán a fa egy része kiszáradt, de a másik része még termett, következő év nagyon száraz volt, nagy repedésekkel, a felső talajszelvén száradt úgy ki, hogy a következő évtől a korábban még, előző évben még termő gágak is elpusztultak. Tehát ezt a nagy szélsőséget sem biztos, hogy kibírja a növényzet. Következő hatás az, amikor tartósan változnak a viszonyok, és a növényzet, itt például az erdők nem bírják ezeket a változásokat, az erdészeknek a térképeit mutatnám be. Lehet látni, hogy a bükkösök a 20. század első felétől kezdve hogyan szorultak vissza. Az is lehet látni, hogy egyre magasabbra mennek például a Bükkbe és a Mátrába, még ameddig tovább tudnak menni. Ugye egy idő után már csak hőlégballonnal tudnának tovább emelkedni, tehát nyilván akkor ki fognak pusztulni, de vannak olyan területek, például itt a Balaton déli részén kisebb bükkösök, amelyek a nagy szárazság következtében a 2000-es évek első évtizedében kipusztultak. Tehát ezek azt mutatják, hogy a növényzet így reagál. És azt kell mondani, hogy ezek a vesztesek, vannak olyanok, amik megnyernek, tehát azok a ha valamik elpusztulnak, akkor jönnek az invazív fajok, és ezek ki fogják tölteni azt a helyet, ahonnan korábban elpusztult, az egyebek elpusztultak. Itt például a selyemkóró, ilyen a Duna-Tisza közén, az egykori árvalányhajósok helyén egyre gyakrabb a selyemkóró. És elmondtam a folyamatot, tehát a rész dolgokat már láttuk, hogy változik a talajvíz, tehát változik a csapadék, változik a talajvíz, erre netán a gazdálkodás is rásegít az öntözéssel, tartós talajvízváltozás, talajváltozás, vegetációváltozás, és az egésznek az eredményeként megváltozik a táj. Tehát mi azt láttuk, amikor mutattam a szikes felszínt, meg a sztyeppes részt, hogy gyakorlatilag a változási sor folyamán a táj változott meg. Ilyenneknek a jeleit látjuk, és már, amit én nem gondoltam, tehát egy emberöltő alatt, 20-25-30 év alatt látható változások vannak. Megint azt mondom, egyes területeken, tehát nem minden figyelhető meg. Mik a következmények? Nagyon röviden. A magyar tájra jellemző a szikes puszta. Bizony ez a klímaváltozásra így folytatódik, visszaszorulóban lesz. Tehát visszaszorulóban van. A talajoknál megfigyelhető, hogy a szikes pusztaság, tehát a szikes talajok visszaszorulóban vannak. Tehát nem csak a pusztai táj, hanem a talajok. Megjelennek az erdőpusztulások, megjelennek az invazív fajok, most ezt még felerősíti ezeket a pusztulásokat, erről megint sokat lehetne beszélni, bizonyos kártevők, amelyek más klimatikus feltételekről jönnek ide. És nagyon fontos, hogy a gazdálkodásban is egyfajta szemléletváltásra van szükség. Ugye korábban az volt, hogy édesapám meg nagyapám is itt gazdálkodott, ezt csinálta, jól csinálta, akkor ha én is ugyanazt követem, akkor biztos, hogy jól fogok gazdálkodni. Na, ez nem működik, tehát amikor az alapfeltételek változnak, akkor itt a gazdálkodást is meg kell változtatni, tehát másfajta művelés, másfajta növényvédelem, és előbb-utóbb másfajta fajták. Mit tud tenni a társadalom ezügyben? Hát egyáltalán tudomásul vesszük-e? A korábbi években nem nagyon akartuk tudomásul venni, hogy van globális klímaváltozás, ma már talán elfogadjuk. Ha tudomásul vesszük, akkor próbálunk ellene tenni, például úgy, hogy próbáljuk visszaszorítani az üvegházgázoknak a kibocsátását, avagy alkalmazkodunk, például szárazságtűrő fajokkal, a mezőgazdasággal, olyan fafajtákkal. Vannak tudományos programok, vagy voltak. Egyik ilyen Láng István akadémikus által vezetett VAHAVA program, ami változás, hatás, válasz. Azt kell mondanom, szerencsére nekünk is sikerült bekapcsolódni, nem a legelejétől. És ez a VAHAVA program adta meg azt a politikai lehetőséget, hogy a kormányzat elfogadta a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiát. 2008-ban. Ez politikailag egységes döntés volt, egy olyan terület, ahol a politikai pártok túl tudtak emelkedni a napi aktualitásokon, látták, hogy itt közösen kell lépni. Tehát az a VAHAVA-nak és a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiának a lógója lenne ott. Mit lehet tenni? Lehet különböző módon tudatosítani a társadalomban, hogy milyen változások vannak. Az a pirosas kiadvány, a katasztrófavédelem kiadványa, a VAHAVA program folytatásának a kiadványa, ez a zöld. Ez egy klímaváltozásról mindenkinek, tehát ez is egy propaganda anyag gyakorlatilag a VAHAVA kutatásokról, és picit büszkélkedjek, körülbelül egy szűk évvel ezelőtt sikerült nekem is összehozni egy ilyen kiadványt, Környezeti változások és az Alföld. Ezen a internetes címen, vagy ha nem találják, a Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszéknek a honlapjáról az egész kötet, illetve tanulmányok is letölthetők, közel 30 tanulmány van benne, ezek közül én csak egy nagyon rövid ízelítőt mutattam itt be. És akkor az utolsó díja lenne, ugye nagyon sokszor azt mondjuk, hogy mindent fogjunk rá a klímaváltozásra. Nagyon sokszor az árvízi eseményeket is igyekeznek ráfogni, hogy most azért van árvíz, meg azért van aszály, meg klímaváltozás. Igen, természetesen a csapadéktól függ a folyókban a vízmennyiség, azonban az nagyon jól látható az ábrán és a táblázaton, hogy ez messze nem csak a klímaváltozással függ össze. Hogy egy picit érthető legyen ez az ábra. Ez azt mutatná Szolnoki vízmércénél, hogy vízhozam van a vízszintes görbén, a vízállás magassága függőlegesen. Sokkal nagyobb vízhozamok is levonultak korábban alacsonyabb vízállásnál, de a Szolnoknál több mint 2 méter alacsonyabb vízállásnál. Itt valami másnak is történni kellett az utóbbi időben. A táblázat meg azt mutatná, szintén Szolnoknál, hogy a különböző vízmérce magasságokhoz képest meddig áll ott annál a magasságnál a vízállás, és azt látjuk, hogy egyre magasabban és egyre tartósabbak a vizek. Ez már nem a klímaváltozással függ össze, és láttuk, hogy a tendencia az itt inkább ilyen változások. De hát ez már egy következő előadás témája lenne. Remélem, hogy sikerült ezügyben is fölkelteni az érdeklődésüket, és zárásként szeretném megköszönni egyrészt közvetlen munkatársaimnak, akik ugye nem elég egy jó ötlet, azt valahogy meg kell csinálni, tehát Deák József Áronnak és Ladányi Zsuzsának, akik rengeteget segítettek terepben, és ezeknek az én azt gondolom elég jó ötleteknek a kidolgozásában. Segítségünkre volt a jelenleg folyó kutatóegyetemi pályázat, ami lehetővé tette, hogy már ne csak ez a szűkebb csapat, hanem az egész földrajzos tanszékcsoport plusz az ökológusok is bekapcsolódjanak egy ilyen jellegű kutatásokban, és bízom benne, hogy néhány hónap múlva ennél még egy picit többet tudnék mutatni, egy vágyunk, hogy legalább a Dél-Alföldről egy klímaérzékenységi térképet is bemutassunk, az előbb fölvázolt dolgoknak a felhasználásával. És köszönöm szépen a figyelmüket!
Milyen gazdasági következményei vannak mindennek, a szárazodásnak például, illetve a szélsőségek megjelenésének a mezőgazdaságra? Tudjuk, hogy a mezőgazdaságnak jó éve volt, de hát már lehet az idei betakarításról olyanokat sejteni, hogy az nem lesz annyira jó. A repcét sok helyen kiszántották, mert nem volt tavaly ősszel csapadék. Öntözni kellett a zöldségféléket ősszel, még novemberben is, és öntözni kell most is, ez növeli a költségeket, drágább lesz a levesbe való. Milyen következményei, anyagi következményei vannak mindennek a gazdaságra?
Azt gondolom, az egyik ilyen, hogy gondolkodni kell abban, hogy amikor van valami, akkor azt őrizzük meg. Nagyon érdekes. 2009 végén volt egy konferencia Kecskeméten, szárazodás aszály konferencia, gyakorlatilag avval egy időben, mert nem 2010 elején kezdődött a csapadékos időszak, hanem 3 hónappal korábban, tehát akkor kicsit hosszabb volt, majd ezek következtében volt belvíz, volt tavaly februárban itt Szegeden egy nagy belvízes tanácskozás, és a kettőt nagyon nehéz összehozni. Egyik évben belvíz, másik évben aszály, egyik évben sok víz, másik évben kevés víz. Amikor sok, akkor igyekszünk tőle megszabadulni. Hát a belvíz védekezés helyett például belvíz gazdálkodásra kéne áttérni, csak ez megint nem egy egyszerű dolog, tehát nem egyszerűen próbáljuk visszatartani a belvízes időszakokban a felszínen a csapadékvizet, azt meg kell nézni, hogy hol lehet. Például egy szikes területen, hogyha visszatartjuk a vizet, akkor ha ezt öntözésre használjuk föl, akkor gyakorlatilag kárt okozunk, mert sós vízzel öntözünk. Tehát mindenféleképpen azt gondolom, hogy a víz megtartása fontos. Várajai akadémikus, nagy talajtanos szokta mondani, hogy például a víznek a jelentős részét azt a talajban lehetne megtartani, a évi csapadéknak 70-80%-át meg lehetne a talajban tartani, megfelelő gazdálkodással. Tehát nem úgy, hogyha learatunk, akkor azonnal tárcsázzuk meg a felszínt, és akkor ami kedve és nedvesség van a földbe, azt is hagyjuk eltávozni.
Ahogyan azt említette, ugye volt a 99-es és 2000-es, és a 2009-2010-es évpár, ahol nagyobb szélsőségek jelentek meg. Ön szerint ez a jövőben ugyanígy 10 évente fog folytatódni, vagy talán sűrűbben lesz?
Én azt gondolom, ez az, ha választ tudnék adni, legalább olyan lottószámok. Tehát az, hogy ez 10 évenként lesz, ez egyszer így volt. Én is néztem, hogy van ennek köze a napfolt tevékenységhez például, de a visszafele elkezdtem nézni ezeket a változásokat. Ilyen ikerévek szinte volt néhány, de különböző. Tehát itt a napfolt tevékenységhez nincs köze. Én azt gondolom, inkább nagy föld légkörzési folyamatokhoz lehet, tehát az egyik évben olyan hidegül meg, ami másként tereli a nagy ciklonokat. Ugye 2010-ben az volt az érdekes, hogy nagyon sok csapadék nem észak-nyugat felől jövő ciklonokkal jött, hanem inkább dél-kelet felől jövő. Tehát én azt gondolom, ez a nagy globális légtömegeknek az elhelyezkedésével függhet össze, de erre még a meteorológusok se tudnak szerintem semmit mondani. Aggasztó óriási szélsőség.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva Fülöp Ferenc, a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar egyetemi tanára tartja meg kábítószerekről, designer drogokról egy kicsit másképp című előadását. Szeretettel várjuk Önöket a jövő héten is. Viszontlátásra!